Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő normál epizódja. Mielőtt belekezdenék a mai adásba, azelőtt elmondom nektek, hogy a Jetson nagynó projekt jelenleg 70 dolláron áll, másként szólva 70%-on áll, szóval ha valaki eddig azért nem akart részt venni a projektben, mert úgy gondolta, hogy ebből úgy se lesz semmi, akkor azoknak mondom, hogy itt az ideje, hogy beszálljatok, mert már csak egy nagyon kicsi kell, vagy egy rendkívül elhatározott ember, hiszen egy ember többet is tud, több donation-t is el tud végezni, többet is tud adakozni, volt is erre példa ugye már most a gyűjtés során, szóval már csak egy kicsi kell ahhoz, hogy a Jetson Nano Boltból legyen valami itt az adatépítészen, hogyha nem tudjátok, hogy mi ez, akkor a korábbi adásokban meg tudjátok hallgatni. Nagyon röviden ez egy AI board, az Nvidia által létrehozott és árusított ilyen kicsi tenyérbe való kis kütyű, amin egy csomó érdekességet szeretnénk kipróbálni itt az adatépítés keretein belül, és az a csavar, hogy akik az adományukkal beszállnak ebbe a buliba, amit PayPalon és vagy Patreonon tehettek meg, azok megkapják hozzá a kódot is, és maguk is kipróbálhatják, és persze a magyarázatot is. Szóval így áll most a Jetson Nano projekt, és akkor bele is vágok ebbe az epizódba. Ez a mai adás alapvetően az AI, illetve az AI által létrehozott hibák, hibás döntések felelősségéről szól. Jobban mondva arról szól, hogy a mi hibánk-e, hogyha amikor az AI hibázik, vagy kit hibáztathatunk érte, és mikor és hogy hibázik leginkább az AI. Most alapvetően nem a technológiai szempontból fogom ezt áttekinteni, tehát most nem a Confuse Matrixról, meg ilyesmikről lesz szó. Már kitaláltam, hogy erről fog szólni az epizód, amikor az egyik hallgatónk küldött egy olyan témát, ilyen témajavaslatot, ami tulajdonképpen elég jól bele illeszkedik ebbe a témakörbe, úgyhogy így különösen összejött, úgyhogy a mai adás az erről fog szólni. Tulajdonképpen a fő kérdés az az, hogy bízunk-e az AI-ban, és egyébként maga az ötlet az egy cikkből származik, úgyhogy most is egy cikket dolgozunk fel. Whose fault is when AI makes mistakes? És Cassie Kozirkov, valószínűleg nem jól mondom a nevét, tollából van a cikk. Igazából nagyon tetszik nekem, és ezért dolgozzuk fel. Nagyon releváns témákról beszél, és nagyon jó a megközelítése szerintem, de majd mindjárt meg el tudjátok dönteni magatoknak. Szóval a témafelvetés, hogy bízunk-e az AI-ban, illetve ki a felelős. És hát a rövid válasz az, aki nem akarja meghallgatni az adást csak a következő két percet még, hogy nem az AI-ban bízunk semmiképpen, hanem a felkészült szakmai tudásban és a józanészben bízunk. Abban viszont korlátlanul bízhatunk, az annyira megbízható, mennyire megbízható csak lehet valami. Egy példán keresztül fogom megmutatni azt, hogy a mi emberi gondolkodásbeli, nem is az, hogy hiányosságunk, hanem talán ilyen tipikus gondolkodásbeli hibák, ami mindannyiunkban megvan, természetesen bennem is, tehát ezt most nem úgy mondom, hogy ti hülyék vagytok, én meg ezt tökre vágom, hanem ne, ez mindannyiunkban megvan. Ilyen klasszikus gondolkodásbeli hibák hogyan tudnak egy egyébként technológiai értelemben jól működő AI megoldást, nem is az, hogy gajra tenni, de hogy olyan helyzetet előidézni, amiben úgy érezzük, hogy nem jól működik az AI, vagy becsap minket az AI. Ugye végül is itt is a szokásos sztoriról van szó, hogy a számítógép nem azt csinálja, amit szeretnénk, hogy csináljon, hanem amire utasítottuk, de hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Vegyünk egy példát, itt a cikkben is ugyanez a példa van. Egy nagyon egyszerű példa, adjunk képeket az AI-nak, az egyiken egyik fajta cica legyen, a másikon a másik fajta cica legyen, itt a szerzőnek, a cikk szerzőjének a macskáiról van szó, az egyik az a nem tudom milyen cica, a másik meg a másik cica. És ugye az a feladat, hogy tréneljünk egy olyan algoritmust, ami el tudja dönteni, hogy a képen, amit adunk neki, melyik cica található. Ugye hogy oldjuk meg? Mi a klasszikus válasz? Adunk neki egy csomó adatot, egy csomó képet, egyiken ez a cica, másikon az a cica, a trén, és akkor utána mutatunk neki képeket a macskákról, és ha eltalálja, vagy legalábbis jó sokszor eltalálja, akkor örülünk,
akkor úgy gondoljuk, hogy tréneltünk egy jó machine learning modellt, ami megoldja ezt a problémát. Ha nem annyira jól viselkedik ez a modell, akkor mi szokott lenni az első gondolkodás nélküli válasz? Hát dobjunk rá még több adatot, még sokkal több képet, majd abból többet tanul. Tovább is fog tartani a trénelés, technikailag többet fog tanulni, pörög a GPU, pörög a villanyszámla, nagyok a számok, örülünk, megoldottuk-e a problémát? Nem. Valószínűleg ugyanolyan rosszul fog működni. Rosszabb esetben ugye ilyenkor kezd el gondolkodni az AI-t készítő ember, hát hogyha profival állunk szembe, akkor ezt az egész dobjunk rá még több adat marhaságot már el se kezdi, hanem először is, és végül is erről szól ez a mai adás, hogy mit kell ilyenkor csinálni, először is el kell gondolkoznunk azon, hogy mi történik valójában. Meg kell néznünk, hogy ami történik, amilyen hiba előáll, amilyen hibát dob a gép, ha úgy tetszik, és itt most nem errorról beszélek, tehát nem arról van szó, hogy fizikailag nem fut le az algoritmusunk, hanem arról van szó, hogy lefut az algoritmus, csak nem jól klasszifikálja, nem jól osztályozza, tehát rossz cicát ismer fel a képen, hogy miért történik ez. Az első kérdés az, hogy történik-e egyáltalán baj. Most tudom, hogy ez furcsán hangzik, de hogyha az algoritmusunk úgy működik, hogy nem egészen azt ismeri fel, amire mi trénelni akartuk, de végső soron a válasz az nekünk üzletileg valamiért elfogadható, akkor nem biztos, hogy kell ezzel foglalkoznunk. Ha elértük azt a célt, amit szeretnénk, akkor lehetünk elégedettek ezzel, és nem baj, hogyha nem értjük, hogy miért érte el. Nem baj, hogyha nem tudjuk megmagyarázni. Az igazi, és itt egyébként tök jó példát hoz a cikk, ez a paracetamol. A legtöbbünk, így én sem, halvány gőzünk nincs arról, hogy működik. Ugye tudjuk, hogyha lázasok vagyunk, vagy gyulladás izei van, akkor beveszünk valami paracetamol tartalmú dolgot, és ez csökkenti, vagy elmúlik tőle. Halvány gőzünk sincs róla, hogy miért működik a paracetamol, de elhisszük, hogy működik. Miért hisszük el, hogy működik? Azért hisszük el, mert elég könnyű tesztelni azt, hogy működik-e a paracetamol, ugye hát adjunk egy lázas embernek, és ha lemegy a láza, akkor működött a paracetamol. És igazából nem is akarjuk tudni, hogy működik, azt akarjuk, hogy levigye a lázunkat. És amíg ebben a rendszerben gondolkodunk, addig ez tök jó. Amint azonban elkezdünk játszani a rendszerrel, elkezdjük más helyzetekbe hozni, mint amire kifejlesztettük, adott esetben anélkül, hogy tudnánk róla, tehát generalizáljuk a modellt, már bizony lehet, hogy nagy bajokat fog ez generálni nekünk, és ott már nagyon fontos lesz, hogy értsük is, hogy mit csináltunk, nem csak azt, hogy működik. Lehet, hogy ez most egy kicsit ilyen zizi, de mindjárt elmagyarázom, hogy miről van szó. Maradjunk a macskás dolognál. Ha elkezdjük megnézni a bemenő adatot, amire tréneltük, akkor könnyen lehet, hogy olyan összefüggéseket találunk a képek között, most maradva a fotós macskás példánál, amire nem gondoltunk. Mert tény, hogy az összes A macskás és az összes B macskás képen A, illetve B macska van rendre, tehát ezt jól csináltuk, de lehet, hogy más összefüggés is van a képek között. Tipikusan ilyenkor elő szokott fordulni az, amikor például generált adattal van dolgunk, tehát nem a valós adatokon, nem a valós mintán végezzük el a tanítást, hanem annak egy szeletén, vagy akár kis, vagy akár teljes mértékben generált adaton, ugye milyen generálás van, hát ténylegesen, amikor kézzel csinálják az adatot, vagy brutósítják az adatot, tehát ugyanazok a képek vannak benne, csak mondjuk picit elforgatva, fekete-fehérbe, stb. Ez egy darabig segíthet robosztussá tenni a modellt, tehát nem baj, hogyha van benne ilyen módon generált adat is, de amikor ilyen az adat zöme, akkor bizony könnyen becsapjuk magunkat. Könnyen lehet, hogy például ez a fotózás, itt konkrétan a macskás esetben úgy történt, hogy fogta ugye a szerző a mobiltelefonját, az egyik macskára ráirányította, és lőtt róla lenyomott gombbal 130 képet, ami valójában nagyjából, mit tudom én, 2 perc leforgása alatt készült. Ugyanezt eljátszotta a másik macskával. Így valóban mindegyik képsorozaton az A meg a B macska külön-külön szerepelt, viszont abból adódóan, hogy az egyik macsek az lakás egyik pontjában volt, így tulajdonképpen a lakás is az A, illetve a lakás másik pontja pedig a B képsorozaton szerepelt. Konkrét esetben itt egyébként egy radiátorról van szó, ami a B macska mögött megtalálható volt, mert abban a másfél percben, amíg fotózták a macsekot, addig pont a radiátor előtt mögött ott járkált meg mozgott, míg a másik macska mellett meg nem volt radiátor, hanem a lakás egy másik pontja volt. Tehát könnyen lehet, hogy hogyha adunk egy olyan képet a macsekokról ennek az AI-nak, amiben nem a szobának azon a pontján vannak, ahol eredetileg fotóztuk, akkor rosszul fogja felismerni, ugyanis a gép nem a macskákat tanulta meg felismerni a képen, hanem a kép hátterét tanulta meg felismerni. És anélkül, hogy megnéznénk a hiba jelenség tényét és jellegét és típusosságát, anélkül ezeket nagyon nehéz megtalálni. És ezeket a problémákat azzal, hogy még 130-szor lefotozzuk a macskát, nagyjából ugyanabban a pózban, ugye pont nem oldjuk meg. Tehát muszáj megértenünk, hogy mi történik és miért a machine learning modellünkben, ha tényleg erősen és jól akarjuk tudni használni a való életben is, és nem csak egy demonstrációt vagy demót csinálunk, mert akkor nagyon bele tudunk futni valami gondba. Szerintem a cikk nagyon-nagyon jól leírja azt a lépésről lépésre nagyon jól leírja, hogy hogyan kell erről gondolkozni. Szóval, ha van egy machine learning modelled, akkor hogyan gondolkozz erről, mennyire vethető be a gyakorlatban. Első pont, ha nem tesztelted, ne bízz benne. Ez látszólag triviális, a gyakorlatban mégis nagyon sokszor látom, hogy olyan modellekkel dolgoztak emberek, amiket egyébként nem teszteltek le független környezetben. Megörültek annak, amikor először megindult, produkált egy-két jó értéket, és akkor gondolták, hogy jó. Nem így van. Ha nem tesztelted, ne bízz benne. Következő, ez már trükkösebb állítás. Ha nem tesztelted abban a környezetben, ahol használni fogják, ne higgy a modellnek abban a környezetben, ahol használni fogják. Mire gondolok? Ha van például egy természetes nyelvfeldolgozó algoritmusod, amit mondjuk angol Twitter üzeneteken teszteltél, mert az volt elérhető, letölthető, és akkor azon tök jól működik, akkor mondhatod, és kiszámoltad, és tényleg tök jól működik, akkor mondhatod azt, hogy van egy remek algoritmusod, ami angol Twitter üzeneteken dolgozik. Majd utána ugyanezt az algoritmust rárakod mondjuk ugyanúgy angol nyelvű, tehát ennyi, mert azért azt mindenki gondolja magától, hogy ami angolul jól működik, az nem működik jól magyarul nyelvfeldolgozásban, tehát most ezzel nem, ebben nagy truvány nincs, de ugyanúgy mondjuk rárakod Facebook üzenetekre, vagy blogposztokra. Talán az még jobb példa. És rögtön bénán működik. Mert egy másik környezet, más, ott sokkal hosszabbak a bejegyzések, más jellegű, kevesebb rövidítés, emoji, stb. Van be, nem fog jól működni. Tehát ami lehet, hogy működni fog, valamennyire fog, mert azért a nyelvnek a struktúráját a Twitterből is valamennyire megértette. Csak nem fog olyan jól működni. Miért? Mert abban a környezetben, amire nem tesztelted, abban ne bízz rá. Következő gondolat, hogyha nem tesztelted a modellt olyan populáción, ami használni akarod, akkor azon a populáción a modell eredményeit ne fogadd el. Ugye, tehát, hogyha leteszteltünk egy modellt, tök jól megy, mondjuk ajánló motor, tudjuk, hogy milyen filmet ajánlunk a nézőinknek. És ezt leteszteltük mondjuk a magyar filmnézőkön. Utána ugyanezt a modellt kidobjuk worldwide. Jól fog működni? Nem fog nagyon rosszul működni, mert az ember elsősorban ember, tehát egy indiai ember, vagy egy amerikai ember is ember. Ennyiben nyilvánvalóan nem lesz teljesen süket. Tehát nem olyan lesz, mintha random véletlen dobálnánk oda filmeket. Olyan jól fog működni, mint ahol leteszteltük? Hát, ebben nem bízhatunk. Vagy igen, vagy nem. Nem azt mondom, hogy nem, csak azt, hogy nem bízhatunk benne. Oké, és lenyinthetnétek, hogy jó, hát most akkor jó, megmondtam a tutit, de a gyakorlatban mondom, nagyon-nagyon ritkán látom, hogy ez működne. Nagyon gyakori az, hogy azért, mert nem olyan volt az adatgyűjtés egy vállalatban, nincs meg az adat a teljes populációra. Nincs meg az összes eventre, csak egy típusára, csak egy részére. És akkor azon fejleszük ki a modellt, és utána szomorkodunk, hogy hát szar dolog a machine learning, mert nem működik a gyakorlatban. Ugye ezt a hibát követtük el. Tehát amit majd a show notes-ban persze benne lesz a cikkhez a link, amit itt a hölgy leír, hogy milyen lépéseket hogyan nézzünk végig, mielőtt kialakítjuk a bizalmunkat, mielőtt azt mondjuk, hogy ez a modell jól fog működni, az egy nagyon jó ilyen sorvezető, tehát mindenkinek ajánlom. És az utolsó pont, na ez még inkább olyan, amire talán kevesen szoktak gondolni, ha az inputja a modellnek, amit odaadtunk neki, ritka, szokatlan, akkor ne bízzunk a modell döntésében. Tehát ha olyan inputot adunk a modellnek, amit általában nem szoktunk adni, akkor valószínűleg nem lesz jó a döntése. Ha egy ajánló motorról van szó, és tudjuk, hogy az emberek általában 10-12 féle típusú műfajt szeretnek, és adunk neki egy olyan inputot, hogy itt van egy ember, aki csak egy félét, vagy éppen ellenkezőleg 5000 félét, valószínűleg nem lesz jó a modell döntése. Erre mondjuk vannak technikák, hogy ezt hogy tudjuk segíteni, vagy megoldani ezt a problémát. Ugye outlayereket, tehát a kiugró értékeket például lehet kezelni, mielőtt bemennek a modellbe. Tehát nagyon fontos, hogy a modell inputokat megkezeljük, mielőtt bemennek a modellbe, hogy ne adjunk neki olyat, ami nagyon durván félreviszi a súlyokat. Tehát például, ha a modellünk 10 millió és 50 millió forintot érő lakások között volt tesztelve, és adunk neki egy kastélyról egy adatot, és mondjuk valószínűleg nem 50 és 200 négyzetméter között van, hanem mondjuk 1500 négyzetméter alapterületű, akkor lehet, hogy olyan ökörséget fog mondani eredménynek, ami nem a modell hibája, a mi hibánk. A mi hibánk, mert egy olyan környezetben, olyan inputon használjuk ezt a modellt, amire sosem teszteltük, és amire sose tanultuk. A legjobb megközelítés, és végül is erre cseng ki így az adás lényege, hogy magunkba bízzunk, meg a szakemberbe bízzunk, meg a józan parasztészbe bízzunk, ne a modellbe, és ilyenkor bizony a mi hibánk, akik csináltuk a modellt természetesen, vagy akik vezetjük ezt a projektet, ha nem hallgattunk arra, akik a modellt csináltak. Tehát, hogy ezt nagyon fontos látnunk, hogy igenis nekünk kell megtenni ezeket az óvintézkedéseket, nekünk kell átgondolni. Az AI nem olyan, hogy bemegy valami, ott történik valami magic egy ilyen felhőbe, és kijön a jó megoldás. Nem. Tudnunk kell és értenünk kell, hogy mi történik abban a felhőben. Meg kell néznünk, hogy a tesztelés során kiadott eredmény az hasonlít ahhoz, amit akarunk, és nem próbáljunk meg belemagyarázni olyan összefüggéseket, amik nincsenek ott, hanem igenis teszteljük le és nézzük meg, mert lehet, hogy a radiátort találta meg a képen, és nem a macskát. És ezen a ponton még mindig lehet, hogyha rájövünk arra, hogy a radiátort találta meg az AI, és nem a macskát, még nem biztos, hogy van baj üzleti szempontból, mert ha kiderül, hogy a macskák egyébként, az egyik fajta macska mindig a radiátoron van, vagy szinte mindig ott van, mert mondjuk ott szeret lenni, a másik meg mindig az ablakpárkányom, akkor végül is jól fog működni a modellünk. Nem biztos, hogy baj, hogy így működik. De azért mindig értsük, hogy mi történik, mi van-e mögött az egész mögött. És akkor ide vezet az a másik témakör, az a másik cikk, amit kaptam. Nagyon izgalmas egyébként. A Motherboard-on jelent meg, az a címe, hogy Machine Learning Identifies Weapons in the Christchurch Attack Video. We know, we tried it. Joseph Cox jegyzi a cikket, és arról szól, hogy talán tudjátok, elég sokat benn volt a hírekben, hogy Christchurchben volt egy ilyen lövöldözés, egy ilyen mészárlás, valami őrült pasas több fegyverrel, ha minden igaz, akkor két muzulmán templomba is bement, ami hát ugye nem templom, hanem mecset, és ott hát halomra lőtte az embereket. Valami fanatikus. Nem is ez a lényeg, hanem hogy a Facebookon ezt élőben közvetítette az elkövető. Új-Zélandon történt egyébként ez az eset, és nagyon sokáig élő egyenesben ment a Facebookon ez a mészárlás, és hát a Facebook valami 29 percig nem vette le a feedjéből, mert addig nem jelentette senki, és hát nyilván a rengeteg több ezer, vagy nem is tudom hány százezer live feedet meg hiába vannak cenzoraik, vagy akik ezt figyelik, hát nyilván nem látják mindegyiket. És a lényeg az, hogy a cikkben magának az eredeti mészállásnak a videóját megszerezték, vagy felhasználták, és betöltötték az Amazon által készen felismerő, ebbe a Recognition nevű felismerő szoftverbe, ami 90 plusz százalékos valószínűségek mentén azonnal megtalálta, hogy ebben a livestreamben bizony fegyverek vannak, és a cikk arra fut ki, hogy lám-lám, ha a Facebook alkalmazott volna ilyen technológiát, aminek az alapjai rendelkezésre állnak, akkor hamar, akár automatizáltan észrevehette volna, hogy egy olyan stream megy, amiben fegyver van, ami még mindig nem jelenti azt, hogy baj, hiszen lehetnek olyan streamek, amikben azért szerepel fegyver, mert mondjuk valaki célba lő, és nem azért, mert tömeggyilkosságot követel éppen. De ebben az esetben ugye oda lehet adni egy emberi cenzornak azonnal ezt a feedet, hogy hey, figyelj, itt valami történik, nézd meg. Persze egy kicsit szenzációhajhász a cikk, mert ugye nem a videófeedet adták oda ennek a szoftvernek, hanem abból kivágtak részeket, állóképeket, azt odaadták, arra adott valamilyen találatot, azért ez mozgóképből messze nem ennyire egyszerű felismerni, persze fel lehet. És amiatt is egy kicsit aggodalmas ez a dolog, vagy aggasztó ez a dolog, hogy ugye az Amazonnak ez a Recognition nevű termékéről van szó, amit Amerikában már több helyen használ a rendőrség, noha nem fegyverek, hanem arcdetektálásra, nem fegyverek detektálására, hanem arcok detektálására, és bizony elég komoly botrányok is voltak a téma kapcsán már Amerikában, azt hiszem, hogy erről én magam is a korábbi adásokban beszámoltam. Egyrészt, mert ez egy ilyen kínai jellegű rendőrállamhoz tud vezetni, másrészt, mert eléggé mellé tud lőni ez az arcfelismerő, ami nem meglepő, hiszen önmagában az arcfelismerés, illetve az arc, nem is a felismerésről van szó, hanem az azonosításról, az nem egy olyan könnyű feladat az össze-vissza mozgó és minden szögből látszó, vagy éppen nem látszó emberek esetében. Szóval ezekkel a technikákkal óvatosan kell bánni, az biztos. Viszont felmerül itt a kérdés, hogy a Facebook, ha implementált volna egy ilyen megoldást, akkor előbb tud-e lépni, avagy sem. Hogy ez hogy kapcsolódik az előző cikkünkhöz, vagy az előző témánkhoz? Szerintem azért kapcsolódik hozzá nagyszerűen, mert megmutatja azt, hogy itt van egy technika, ugye a képeken való AI-os felismerés, ami bizonyos esetben, amikor tömegeken belül mindenkit meg akarunk flagelni, meg azonosítani, meg követni, hát erősen véleményes, hogy jóra van-e használva sem. Kicsit ijesztő, hogy ez a mindenkinek a megfigyelése. Ugyanakkor ugyanaz a technológia például mennyire hasznos tudott volna lenni abban, hogy ez a tömegmészállás ne jusson el rengeteg ember feedjére, köztük ugye rengeteg gyerek feedjére, akinek nyilván nem tesz jót a fejlődésének, ha ilyet lát, meg feltehetőleg hát a hasonló elmebetegeket akár még fel is bátoríthatja, ha ilyesmit látnak élőben. Ezt nem tudom persze, de valószínűleg nem jó dolog, hogyha ilyesmi megy. Szóval az AI egy eszköz, többféleképpen lehet használni, ha tudjuk, hogy mire való, és okosan használjuk fel, akkor nagyon hasznos. Ha nem okosan használjuk fel, mint az arcfelismerő esetében, és eladjuk a rendőrségeknek mindenféle nagy ígéretekkel, hogy majd mindenkit megtalálunk, de csak a gonoszokat, és közben kiderül, hogy hát annyira nem sikerült azonosítanunk a gonoszokat, viszont tényleg mindenkit megtaláltunk, aki meg csak sima állampolgár, akkor meg azért nem annyira járunk el jól. Szóval szerintem ez így kapcsolódik hozzá, hogy az AI is, mint minden hasonló eszköz, egy eszköz, amit lehet jól és rosszul használni, és ha akarjuk például végigpörgetni, hogy milyen környezetben, milyen adatkörre, milyen populációra, hogy lesz jó és tesztelhető az a modell, ami egyébként ragyogó eredményeket produkál bizonyos esetben, akkor jó, ha végigmegyünk azon a checklisten, amit az előző említett cikk kapcsán mondtam nektek meg, amit is megláttok, ha belementek a show notes-ba. Ennyi volt mára az adatépítés normál epizód. Én kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre, hogy ki a felelős, hogyha bénán teljesít egy AI megoldás, és itt most a bénaság alatt természetesen továbbra sem az algoritmus, hanem inkább a szállított üzleti eredmény, vagy a szállított végeredmény tekintetében beszélek erről. Illetve szerintetek mi biztosítaná azt? Ez egy nagy kérdés egyébként, én nem tudom erre a jó választ, teszem hozzá, max ötleteim vannak. Mi biztosítaná azt, hogy az AI-t mint eszközt helyes dolgokra használjuk fel, szemben azzal, hogy mondjuk negatív vagy rossz dolgokra használjuk fel, mint amilyen például a kínai rendőrállam. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, kommentezzetek nyugodtan a Facebook poszt alatt, vagy akár a Patreon alatt is. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!